olvasni a 28. rész 16-tól a fejezet végéig, azaz a 20-ig. Aki teheti, kérem, hogy állva hallgassa az igét. Tehát Máté 28, 16-tól 20-ig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk! Urunk, ha arra gondolunk, hogy mások felé vigyük a te evangéliumodat, add, hogy mindig az jusson eszünkbe, hogy először nekünk van erre szükségünk, hogy megértsük, magunkévá tegyük azt. Kérlek, Uram, hogy tudjuk azt továbbadni először a családunk felé, ott úgy élni, hogy ne botránkoztassunk meg senkit a magatartásunkkal, és utána gondolhatunk arra, hogy a környezetünkbe, közelebbibe vagy távolabbiba vigyük a te igédet. Kérünk, Urunk, hogy a te áldásod legyen a mai ige hirdetésen, mindazokon, akik a gyerekek között vagy másutt hirdetik a te igédet. Kérünk az országban és a világon, ahol csak megszólal a te üzeneted, elvégezhesse az a munkáját. Ámen.
Címét úgy fogalmaznám meg, hogy az evangélium továbbadása, vagy a három lépcsős modell. A felolvasott részből tájékozódunk arról, hogy Galileában vagyunk a feltámadás után, és egy reményt vesztett, egy tanítványt vesztett kis csoportnak a kellős közepén vagyunk, és ezeket a tanítványokat valami szörnyű kételyek, kétségek, bizonytalanságok gyötrik. És akkor vajon mit tesz Jézus? Megvigasztalja őket? Bátorítja őket? Magyarázat oda a feltámadására, vagy elmondja nekik, hogy hát nem emlékeztek, hogy én előtte, mielőtt meghaltam, elmondtam nektek, hogy mi fog bekövetkezni, és miért nem hisztek? Ő nem ezt teszi, hanem végrendelkezik. Végrendelkezik, amiben nem anyagi javakat hagy az ő tanítványaira, hanem feladatot. Feladatot, amely meghaladja az ő erejüket, a jelenlegi állapotukban pedig szinte elképzelhetetlen, hogy ezt megtegyék. Azt gondolom, amikor erre gondolunk, és az igehirdetés címére, akkor megmelegedhet a szívünk, hogy Isten nem akkor küld el erre a feladatra, amikor talán a legalkalmasabbnak tudjuk magunkat, hanem talán épp akkor, amikor ezeket a tanítványokat idézőjelbe emberi módon a lehető legrosszabbkor. Vigyék az evangéliumot, az örömhírt minden embernek. Egy kép jut eszembe arról, hogy mi a különbség a hívő és a hitetlen ember között, de hívő és hívő között is. Minap a villamoson menve láttam egy óriás plakátot, és nagyon megtetszett. Autóreklám volt, de én csak a szöveget figyeltem, és ez volt odaírva. Élsz, vagy csak létezel? Úgy gondolom, hogy Isten gyermekei élnek, akik pedig nem bíznak ő benne, azok léteznek. Én azt gondolom, hogy az evangélium továbbadásának talán ez a legfontosabb indító oka, hogy ne csak létezzenek az emberek ezen a földön, hanem életük is legyen. Sajnos mi hívők is képesek vagyunk arra, hogy sokszor nem élünk, csak létezünk. Talán ez egy másik kérdés, egy másik igehirdetésnek a témája. Itt ugye ez a három lépcsős modell, ahogy én ezt megfigyeltem ebből az igéből, ez engem nagyon megragadott, és ezért gondoltam arra, hogy erről beszélek. Ugye úgy kezdődik ez az ige rész, a feladat rész, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ezt úgy nevezném, hogy ez maga a meghívás. Az örömhírnek a továbbadása, hogy Jézus Krisztus kicsoda, kik vagyunk mi, hova tartunk, ha így megyünk tovább, és mit készített az Úr azoknak, akik őt szeretik, akik a bűnei bocsánatát vették, és így tovább. Ezzel kapcsolatban, a meghívással kapcsolatban három dolog jutott eszembe, hogy hogyan lehet ezt a meghívást továbbadni. Talán az jut eszembe először erről, hogy olyan módon, ahogy Pál tette. Ezt az 1 Korintus 9, 20 és 23. versében olvassuk, ahol azt lehetne talán ilyen gyűjtőnévként mondani, hogy valakit meggyőzni arról, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, és hogy miért kell nekünk, hogy így mondjam, megváltoztatni az életünket. Itt azt mondja az író Pál apostol, hogy zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülű élettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Ez nagyon bátorító számomra ez az ige. Az Úr nem teljesítménycentrikus, nem milliókat, ezreket akar egy csapásra, hogy így mondjam, megtéríteni. Az ő akarata, hogy minden ember üdvözüljön, de nem a mi felelősségünk, nem a mi kompetenciánk, hogy a mi meggyőzésünkre, a mi igei evangélium továbbadásával kapcsolatban a másik ember vagy emberek hogyan reagálnak. Az 1 Péter 2.9-ben pedig azt mondja Péter apostol, hogy hirdessük annak nagy tetteit, aki bennünket ugye megváltott, megmentett, és ott a görögben állítólag egy ilyen kifejezés van, hogy közhírré tenni. Tehát, hogy valamilyen módon a másiknak ezt tovább tudjuk adni. És ennél egy fokozattal talán szerényebb változata az evangélium továbbadásának az, amit az apostolok cselekedetében, ugyanennek a történetnek a másik változata, mint amit Gyuri felolvasott, ott azt olvassuk az apostolok cselekedetei 1.6.8-ban, amikor együtt voltak, megkérdezték már, mint az Úr Jézust, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Mik lesznek a tanítványok? Tanúk. Múlt héten, aki itt volt, elég kimerítő választ kaptunk arra, hogy mit jelent a tanúságtétel Gyulától. Ezt nem is szeretném ismételni, de azt gondolom, hogy tudjuk az életből, a bírósági tárgyalásoknak a kimeneteléből, hogy mit jelent egy tanúnak a szerepe. Ő nem meggyőz, ő nem ítél, nem vélelmez, hanem elmondja azt, amit látott, vagy hallott. Az ige olyat is mond, ugye, hogy az igaz bizonyság életet ment, ez egy másik vonatkozásban igaz, de a tanúságnak is ilyen eredménye lehet, hogy embereket tudunk és lehetséges az Úrhoz vezetni azáltal, hogy elmondjuk azt, amit láttunk vagy hallottunk. Maga a szeretett apostol János mondja azt az ő első levelének az első versében, amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Hogy János, az egyik nagy apostol, nem a meggyőzés erejével ment mások felé, hanem a tanúság tétellel, ahogy az ő urától hallotta és látta, és kapott tőle tanácsot. Aztán a harmadik tanúságtétel talán a legkülönlegesebb a számomra, amit az 1 Péter 3:1 fogalmaz meg, ugyan a hölgyek számára, de azt gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon fontos evangéliumi továbbadás. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tehát van egy beszéd nélküli bizonyságtétel. Bizonyára a fiatalok sokszor játszanak ilyen játékot, ahol egy-egy fogalmat csak el lehet mutogatni, és egy párban én részt vettem, és hogy milyen nehéz szavak nélkül, ha jó lenne egy-két szót bedobni, és akkor pillanatok alatt kitalálná a saját csapattagom, hogy mire is kell gondolniuk. És talán ez is így van, hogy a legnehezebb úgy bizonyságot tenni, hogy nem magyarázkodunk. Az ige azt mondja, hogy a hit hallásból van, és úgy látszik, hogy a cselekedet maga is egy lehetőség arra, hogy beszéljünk valakinek. De ez valami olyan beszéd, ami nem szavakból áll. Talán egyik legnehezebb dolog. Akkor fölmerül a kérdés, hogy a tanítványát tenni minden népeket lehet meggyőzéssel, tanúságtétellel és szavak nélkül is. Na most melyik az igazi? Melyiket kell használnom? Hát úgy gondolom, hogy amelyikre éppen szükség van. Épp valakivel beszéltem az elmúlt napokban, aki szereti az Urat, és úgy el van keseredve, hogy a családja nem követi őt, vagy aki követi, annak az élete nagyon messze van attól, amit mond. És arról beszélgettünk éppen, hogy az ő számára nincs lehetőség, hogy beszéljen, mert már annyit mondta, hogy annak már talán nincs is kvázi értelme. De annak, hogy hogy él, mit tesz, hogyan szeret, hogyan viszonyul nagyon nehéz helyzetekben, az nyomot hagy a másik embernek az életében. Aztán a másik gondolat az, hogy amire éppen fel vagyok készítve. Aztán van egy ilyen gondolat is, hogy Pál apostol ugye azt mondta, hogy mindeneknek mindenné lett, tehát igazából egyfajta lehetőség is a mi életünkben, hogy ne úgy legyen, ahogy esik, úgy puffan címmel. Hát, ha megkérdeznek, hogy Péter apostolnál van, akkor beszélek a reménységemről. Hát én inkább nem beszélek, csak böcsületesen, tisztelettel élek, és ebből mindenki mindent fog tudni, hanem van egy olyan lehetőségünk, amit Pál apostol fölvázol, hogy mindeneknek mindenné lett, gyakorlatilag az egész életét odaáldozza, azért, hogy némelyek megszabaduljanak. Döbbenetes ez a befektetett energia melletti kis eredmény. És úgy gondolom, hogy ez nem kevés, hanem isteni. Aztán van egy olyan gondolat is, ami nagyon megfogott engem, nem evangéliumról szól, de gondolom, hogy nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt továbbadni, hogy mindenkinek másféleképpen. Itt azt mondja az 1 Tesszalonika 5:14-ben az ige, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőt, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. És itt csak a jelzőket szeretném kiemelni, vagyis azokat a cselekedeteket, ahogyan hozzá kell állni a másikhoz. Intsétek, biztassátok, karoljátok fel, és legyetek türelmesek. Én azt gondolom, hogy az evangélium továbbadásának ez a talán a legnehezebb része, mert tervekkel, pontokba szedett, hogy mondjam, akciótervvel neki mehetünk embereknek, de úgy gondolom, aki a szíveket vizsgálja az Úr, az a Szentléleken keresztül meg tudja mondani éppen, melyik az a forma, ami a legjobban kell annak az embernek, aki felé visszük az evangéliumot. Nem magunknak mondjuk ezt és tesszük, hanem Istennek, és legfőképpen annak az embernek, aki felé szolgálunk. A második lépcső, én úgy gondolom, az elindítás. Itt úgy mondja az ige, ugye, hogy megkeresztelje őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és a görög-magyar szómagyarázatban volt egy nagyon kedves mondat, amit még eddig nem tűnt föl nekem, hogy mit jelent a bemerítés. Fogalma ugye a leg belsejében azt írja ez a könyv, valaki számára bemeríteni, és ezáltal hozzátartozóvá tenni. Tehát valaki számára, és valakinek a hozzátartozóvá válik az ember. És úgy gondolom, hogy egy lehetősége van mindenkinek, aki továbbadta az evangéliumot, hogy egy másik embert elindítson. És itt most nem a bemerítésre gondolok, hanem azzal, amit az kifejez. A bizonyságtételre. Tehát magyarul ez az evangélium továbbadása nem áll meg ott, hogy elmondtam az evangéliumot, és utána hátra arc, én elvégeztem, amit meg kellett tennem, a többi azért az emberi, akinek elmondtam csupán. És a mai világban talán egyre kevesebb az az evangéliumi továbbadási lehetőség, ami elmúlt évtizedekben olyan látványos volt, amikor Billy Graham 100 000-eknek hirdette az igét, itt csak Budapesten is, a stadionban. Ma már jobbára úgy van, hogy egy vagy két embernek mondhatjuk el, vagy elmondhatjuk ebben a gyülekezetben is, de miután olyan sokan vagyunk, mindenki tud beszélgetni azokkal, akik újak, akik még nem az úréi, hogy milyen lehetőség van arra, hogy föltegyük a másiknak a kérdést, hogy te hogyan gondolod, döntsél. Én azt gondolom, hogy ez a lehetőség eléggé korlátozott, és eléggé oda kell figyelnünk, de azt gondolom, hogy nem szabad ilyen értelemben magára hagyni azokat az embereket, akikhez szólt az evangélium. A harmadik terület, az pedig ugye az Úr Jézus azt a kifejezést mondta, mikor ezt az igét elmondta, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Hát ez maga a továbbépítés, és itten arra gondoltam, hogy az újszülöttet nem lehet magára hagyni. Ezt talán a egri család most nagyon mélyen átérzi, hogy mit jelent az, hogy a Balázs nem lehet ott hagyni, mert egy újszülöttnek szinte minden pillanatára oda kell figyelni. És sokszor a hívő életben én magam is ezt tapasztaltam, amikor megtértem, hagyd szaladgáljak ide-oda-amoda. De úgy gondolom, hogy itt az Úr Jézus valami olyan dolgot mond, amit érdemes a szívünkre venni, valakit meghívni, valakit elindítani, valakit tovább építeni. Azt mondja az ige, hogy az Apcsel 5.42-ben többek között, hogy ezt az apostolok nagyon szépen csinálták, és azt mondja róluk az ige, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették Jézus Krisztust a templomban és házanként. Naponként, a gyülekezetben és még házanként is. Megdöbbentően, komolyan vették az Úrnak ezt az igéjét, hogy tanítva őket, amit én parancsoltam néktek. Nem beszélve arról, hogy abban az időben ugye nem állt a kezükben a rendelkezésükre a Biblia, maximum az Ószövetség, de maga az Újszövetség még akkor csak nagyon gyerekcipőbe járt, talán még egy-két evangélium, ha volt, ami élt. Köszönöm. Aztán Pál apostol maga is nagyon igyekezett ez erre. Az Apcsel 20.20-ban azt olvassuk, hogy amikor elbúcsúzott az efézusi vénektől, semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és naponként. Pál apostol az Úr Jézusnak ezt a szavait talán csak Pétertől hallhatta, ha egyáltalán hallotta, de ő Isten szent lelkének a vezetése alatt ezt teljesen természetesnek tartotta. És valami miatt még fölírtam magamnak a Kolossé 1.28-at, ahol az van írva, mert őt hirdetjük már, mint a Jézus Krisztust, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Szóval úgy tűnik, hogy Istennek a terve az elindulás, a meghívás után tovább kell építenünk azokat a testvéreinket, akik elfogadták Jézus Krisztust. És akkor fölkerül az a kérdés, hogy kicsoda képes erre. Egyáltalán nem csak az apostolokhoz szólt ez az ige. Vajon kibúvót keresünk-e Isten akaratából? Ezt már említettem, hogy a tanítványok nagyon rossz időben kapták ezt a parancsot, de hát ez már az utolsó pillanat volt, mert az apostolok cselekedetei első részében, ahol ugyanezt leírja az ige, illetve a Márk evangéliuma, az ő szemük láttára elvitettett az Úr Jézus. Az Úr Jézusnak ez volt a testamentuma. Nem azt jelenti, hogy amit addig mondott, az nem volt fontos, de tudjuk az életből, hogy amit valaki az élete végén mond, az sűrítve a legfontosabb, a leglényegesebb dolgokra koncentrál. És ez egy végrendelet volt. De itt van egy nagyon nagy lehetőség, ami miatt én nagyon nagy bátorságot kaptam, hogy erről az igéről beszéljek, vagy legalábbis ezt felhozzam a testvéreknek, mert itt nem csak arról van szó, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká, hanem maga Jézus Krisztus itt erőt ad nekünk. Egy olyan keretet ad ehhez a feladathoz, amit én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy felül és alul egy keretbe zárja be. Úgy kezdődött ez a gondolat, amikor az Úr Jézus hozzájuk lépett, azt mondta nekik, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ilyen kijelentést még ember nem hallott ezen a földön, mint a tanítványok. Ugyanaz Úr Jézus már János evangéliumában mondott ilyet, hogy az ítéletet teljesen a fiú kezébe adta az atya. De ez a mondat akkor hangzik el, amikor ő föltámadt. És úgy gondolom, hogy akik nem vagyunk túl bátrak, és én azok közé tartozok, ez nagyon nagy bátorítás a számomra, hogy én úgy mehetek továbbadni az evangéliumot, hogy olyan valaki küld, akinek a kezében összpontosul minden hatalom. Ezt igazából föl se tudjuk fogni, de döbbenetes ez a kép. Volt 30 évvel ezelőtt egy kedves ének, azt már talán kevesen ismerik, amit tanultunk, a király és én járunk az élet útján, bár sok minden más elkerül, és a lényege az éneknek az, hogy a király és én a koldus együtt járunk. Hogy én, akinek nincs hatalmam, koldus vagyok, akit csak kérni tudok Istentől, olyan erőnek a birtokában, vagy olyan személynek a birtokában járhatom ezt az utat, aki viszont minden erővel fel van ruházva. Én úgy gondolom, hogy ez megmelegíti a mi szívünket. És ahogy már említettem, Jézus Krisztus nem eredménycentrikus, hanem úgy látom, hogy cselekvéscentrikus. Azt mondja, hogy menjetek el tehát, tanítsátok őket, tegyétek ezt azt, és nem azt nézi, hogy na utána nézzétek meg, hogy mit is végeztetek, és ha jól csináltátok, akkor folytassátok, ha nem, akkor egy kicsit hagyjátok abba, vagy valami ilyesmi. A második keret, az alsó keret, amit mond, az pedig talán a legnagyobb szó, ami elhangzott a tanítványok életében, de a mi életünkben is, de ők talán duplán megérték, mert volt mellettük egy élő Jézus Krisztus, akivel jártak minden nap, és aztán ő azt mondta, hogy elmegy. És amikor ezt meglátták, hogy elmegy, ez valósággá vált, akkor is valósággá vált, amikor meghalt a kereszten az ő számukra, annyira valósággá vált, hogy kétségbe estek, de most kaptak valami csodálatos lehetőséget. Azt mondta az Úr Jézus, íme bizony, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Úgy gondolom, hogy nem csak erőt ad az Úr, nem csak hatalmat ad nekünk, hanem az ő mellettünk létele olyan bátorságra képesít bennünket, ami talán semmihez nem fogható. Úgy is értékelhetjük az ő jelenlétét, mint az ő korlátlan hatalmának a lehetőségét az életünkben és szolgálatunkban. Erő és kapcsolati támogatás az ő részéről. Mit is mond erről Pál? Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít, Filippi 4.13-ban. Tehát még erre is. Arra is, hogy az evangéliumot továbbadjam, hatásosan, vagy kevésbé hatásosan, ez nem az én dolgom, hogy el tudjak indítani egy embert valakin azon az úton, amelyikre meghívtam, és hogyha elindult ezen az úton, ami az örök élet útja, akkor pedig tudjam őt tovább vinni. Ha Jézus Krisztus szól az ő igéjén keresztül, ne tétovázzunk, hanem lépjünk és cselekedjünk, mert ő azt ígérte, hogy velünk jön. Imádkozunk. Az Úr Jézus Krisztusnak adtál minden hatalmat menjen és földön. Pedig úgy látszódott itt ezen a földön, hogy minden elvétetett tőle, még az élete is. Köszönjük, hogy ez csak a látszat volt, és köszönjük azt, hogy ő feltámadott a mi megigazulásunkra. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megtapasztalhattuk itt ebben a teremben nagyon sokan, és mégis szól hozzánk a te ígéd, hogy menjünk, és szóljuk a te evangéliumodat. Nem nagy lendülettel talán, de belső bizonyossággal, mint egy olyan végrendeletnek a végrehajtását, amit a te fiad az Úr Jézus Krisztus hagyott itt a tanítványoknak, így nekünk is. Kérlek, Uram, hogy te forrósítsd át a mi szívünket, hogy legyen a mi szívünk kész mások megmentésére, mindenféle módon, ahogy elhangzott, és kérünk, hogy te áld meg mindazokat, akik még nem a tiéd, hogy elfogadhassák ezt az utat, amely az örök életre visz. Köszönjük néked, édesatyánk, a te biztatásodat, a te hatalmadat, és mindenképpen azt a csodálatos lehetőséget, hogy velünk vagy minden nap. Amen.
Végül az áldás. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen.